Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Varga Edit. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Szatmári Katalin. Az izraeli-hamasz konfliktus, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkból hallhatnak. Ezúttal arról lesz szó, hogy Szlovákia nem hosszabbítja meg a szomszédos országokkal közös határain az ellenőrzéseket. A cseh kormány ezzel ellentétben úgy döntött, hogy február 2-ig meghosszabbítja a szlovák határon a szúrópróbaszerű ellenőrzést. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Matúj Sutaj Estok, szlovák belügyminiszter közölte, hogy nem terjeszt elő újabb javaslatot a határellenőrzések meghosszabbítására. Ezt azzal indokolta, hogy az illegális migrációt érintő helyzet jelenleg nyugodt és stabil. Az intézkedéseket akkor vezetjük be újra, ha információt kapunk az illegális migráció újbóli megélénküléséről, mondta a belügyminiszter. Várakozásai szerint erre tavasszal kerülhet sor. Közölte, hogy ezt az időszakot arra használják ki, hogy megpihenjenek azok a rendőrök és katonák, akik szolgálatot teljesítettek a határon, és felkészülten várják, ha ismét erősödne a nyomás. Példaként akarunk szolgálni, szeretnénk betartani mindent, hogy a schengeni szabály érvényben legyen, de illegális bevándorlókat nem engedünk be. Lehet, hogy eljött az ideje, hogy az osztrák, a lengyel és a magyar fél is átértékelje az ellenőrzések bevezetését, jelentette ki a szlovák belügyi tárca vezetője. Szlovákia október 5-én vezetett be ideiglenes határellenőrzést a szlovák-magyar határon. A döntésre egy nappal azt követően került sor, hogy Csehország, Ausztria és Lengyelország hasonló intézkedést vezetett be szlovák határukon. A határellenőrzést a pozsonyi kormány ezt követően többször meghosszabbította. Legutóbb decemberben, amikor arról döntöttek, hogy az ellenőrzés január 22-éig marad érvényben. A cseh kormány viszont a szerdai kabinetülést követően bejelentette, hogy Csehország február 2-ig meghosszabbítja a szlovák határ szúrópróbaszerű ellenőrzését. Vít Rakusan cseh belügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a környező országokban kialakult helyzetre reagálnak, amelyek szintén meghosszabbítják az ellenőrzést. A tárcavezető hozzátette, a cseh rendőrség már 680 ezer embert ellenőrzött a határokon, és 1120 belépését akadályozta meg az országba, 58 embert vett őrizetbe embercsempészés miatt. Szlovákia 126 esetben fogadta el a visszatoloncolást. A cseh kormány még október 4-én döntött a szúrópróbaszerű határellenőrzés ideiglenes bevezetéséről, eredetileg csupán 10 napra. Petr Fiala cseh kormányfő közlése szerint Lengyelország és Ausztria hasonló döntésére reagáltak, ezt követően Prága folyamatosan meghosszabbította az ellenőrzés időtartamát. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A La Repubblica olaszországi napilap arról írt, hogy Olaf Scholz német kancellár idő előtt elhagyhatja posztját, mert a németek több mint háromnegyede elégedetlen a munkájával. Az elvi lehetőség megvan a kancellár cserére, ugyanakkor ez nem jellemző a német politikában, mondta az Inforádiónak a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatója. Bauer Bencét Kalapos Mihály kérdezte.
Olaf Scholz és az általa vezetett szövetségi jelzőlápa koalíciónak nagyon rossz közvéleménykutatási mérései vannak. Együttesen a kormányt alkotó három párt 33%-ot érne csak el. Ez ugyanannyi, mint a CDU-CSU pártszövetség 33%-a. És a németek egy decemberi Deutschlandrendes felmérés szerint 82%-ban nem elégedettek a kormány munkájával. Így aztán voltak olyan hiedelmek és olyan hírek most a karácsonyi szület alatt, hogy esetleg akár a szociáldemokrata párton belül meggondolják Olaf Scholz támogatását, esetleg visszavonják, netán Boris Pistorius védelmi minisztert jelölnék erre a pozícióra, de jelenleg ezt még csak spekulációnak tartom.
De hogyha önmagában az SPD gyenge, akkor egy kancellárcsere mennyiben módosítana ezen?
Annyiban tudná helyzetet javítani, hogy Boris Pistorius népszerűbb, mint Olaf Scholz, és Boris Pistorius védelmi miniszter szerepét jól töltötte be az utolsó egy évben. A jelenlegi folyóciklus alatt kancellárcsere lehetséges, ha ezt a többi koalíciós párt is támogatja, ugyanis úgynevezett kancellár többséget kell szerezni a német szövetségi parlamentben, de kancellár többséggel jelenleg rendelkeznek a parlamentben, ugye az a kormánypártok. Azaz ilyen csere elképzelhető, nem kizárt, de nem is igazán tartom most nagyon valószínűnek. Németországban az ilyen cseréknek nincsen tradíciója, és sokkal inkább reálisnak tartom esetleg azt, hogy akár a Szabad Demokrata párt az év során a választási eredményekkel összefüggően kilép esetleg a koalícióból, így aztán egy kisebbségi kormány alakul, vagy esetleg tényleg előrehozott választás lesz, illetve még az is reális, hogy akár egy konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal valamilyen módon az ellenzéki pártok el tudják mozgatni Olaf Scholzot és az egész kormányát a pozíciójából.
Mert hogy ugye szeptemberben majd három kelet-német tartományban is választások lesznek, az mennyire elképzelhető, hogy valamelyik tartományban az AfD abszolút többséget szerezzen?
Reális az a forgatókönyv, hogy az AfD Brandenburgban, Türingiában és Szászországban az első helyen fog szerepelni. Január 1-én jelent meg egy olyan közvéleménykutatás, miszerint az AfD Szászországban 37%-on áll, a CDU 33, és rajtuk kívül már csak a balpárt és a zöldek kerülnek be 7, illetve 8%-kal. Azaz, már csak pár százalékpont választja el az AfD-t Szászországban az abszolút többségtől, és sokan nem csak protest miatt szavaznak az AfD-re, hanem egyébként azért is, mert az AfD nagyon vehemensen kritizálja a jelzőlámpakoalíciót, nagyon karakánan fogalmaz meg egy ellenzéki álláspontot, és ez sok szavazónak, főleg keleten, főleg Szászországban szimpatikusnak tűnik, így aztán nem tartanám kizártnak, hogy az AfD akár megkaparintja a miniszterelnöki pozíciót, akár abszolút többséget szerezhet. A németeknek egy nagy része, egy túlnyomó része úgy gondolja, hogy ez már egy reális forgatókönyv.
De továbbra is a CDU, CSU, illetve a baloldali pártoknak értelemszerűen nem szalonképes párt az AfD, nem?
Továbbra is így van, hogy az AfD-t a többi párt politikai karanténban tartja, és elzárkoznak az együttműködéstől. Ez eddig is így volt, és szerintem a jövőben is így lesz. Ez a kérdés viszont már nem vetődik akkor fel, ha az AfD egyedül szerez többséget akár Szászországban, ugyanis akkor a többi pártnak már nincsen beleszólása, és az AfD ténylegesen egy miniszterelnököt tudna állítani abszolút többséggel. Nem tartom még nagyon reálisnak, de egyébként ki hitte volna, hogy 37%-a mérik az AfD Szászországban még pár hónappal ezelőtt, és még szeptemberig még sok minden történik Németországban. Ha itt tovább evickél a kormány, tovább roblanak a migrációs adatok, tovább romlik az általános közérzet Németországban, ami már egyébként is nagyon rossz, akkor nem kizárt, hogy az AfD akár egy ilyen pozícióba kerülhet.
Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját hallották.
Világtükör.
Az Egyesült Királyságban továbbra is óriási fölényben van a munkáspárt a kormányzó konzervatívokkal szemben. A Corvinus Egyetem egyetemi docense Gálik Zoltán az Inforádiónak arról is beszélt, hogy mindkét táboron belül intenzíven helyezkednek el a vezető politikusok az idei év végén, vagy legkésőbb jövő januárban esedékes brit választások előtt. A riporter Farkas Dávid.
Több tényező is szerepet játszik, nem újak ezek az eredmények, hiszen gyakorlatilag másfél éve mutatják a közvéleménykutatások azt, hogy a munkáspárt tartós 41% fölötti előnyt tud a konzervatívokkal szemben felmutatni. De hát az elsősorban annak tulajdonítható, hogy azt a gazdasági helyzetet, amit részben a pandémia, részben a Brexit, részben pedig a másfél évvel ezelőtti úgynevezett miniköltségvetés, amit a konzervatív kormány jelentett be akkor, és nagyon negatívan reagáltak rá a piacok okozott. Megfejelve ez még az energiaválságnak a következményeivel, nem sikerült az utóbbi egy évben helyrehoznia a Rishi Sunak által vezetett kormánynak. A másik fontos tényező, ami egy évekre visszamenő tendencia már, hogy a Brexitnek a hatásait nem sikerült igazándiból kiaknázni. Ezen a területen is ugye a gazdaság és a külkereskedelmi kapcsolatok megrekedtek. És hát egy harmadik tényező is van, ami nagyon fontos, ez pedig a bevándorlás, azon belül is a menekül kérőknek a száma, ami exponenciálisan növekedett az elmúlt időszakban, és elsősorban az úgynevezett kishajókon történt be érkezéseknek a kezelése az nem történt meg, és bizony ebben ezen a területen is a konzervatív kormánynak a programja az egyelőre eléggé kilátástalan, hiszen a menekülteknek a száma folyamatosan növekszik, és nem tudnak igazándiból mit kezdeni vele.
A korábbi időszakokban a munkáspárt helyzete volt szinte kilátástalan, nagyon távol voltak a kormánytól, és aztán aztán az elmúlt egy-két évben fordultak meg a trendek, de milyen személyiségeknek köszönheti a munkáspárt, hogy ennyire előre tudott törni?
Ez egy érdekes kérdés, ugye mindig a munkáspártnak a vezetője az természetesen, aki emblematikus figuraként összefogja a munkáspártot, illetve hát a szavazók is rászavaznak, és Keith Starmer, aki hosszú ideje, több mint 5 éve vezeti a munkáspártot, igazándiból nem tudott óriási népszerűségnek örvendeni, se a párton belül, se pedig a választóknál. Ennek ellenére ugye maga a munkáspárt, illetve a munkáspárt mellett a konzervatív pártnak a negatív számai azok, amelyek ezt az egészen elképesztő eredményt prognosztizálják a munkáspárt részére. És hát azt lehet mondani, hogy ugye a munkáspártban ráadásul nagy helyezkedés is van, hiszen az árnyék kormány az elég gyakran változott az utóbbi időben. Ugye az árnyék kormány az Egyesült Királyságban a kormányzati tisztségviselőknek a megfelelője, akik nem a kormányban, hanem a másik oldalon az ellenzékben ülnek, de itt is voltak nagy személycserék, tehát igazán nagy emblematikus figurákat nem lehetne felsorolni, de mindenképpen hát Keith Starmer az, aki összefogja a munkáspártot.
Lát-e még esélyt arra, hogy jövő tavasszal is Rishi Sunaknak hívják Nagy-Britannia miniszterelnökét?
Ugye a választások azok valószínűleg ebben az évben lesznek, legkésőbb jövő év januárjában kell megrendezni őket. Most nagyon kicsi az esély, hiszen nem csak a munkáspárt és a konzervatív párt viszonylatában, hanem bizony a konzervatív párton belül is nagyon elgondolkodtak azon, hogy vajon Sunakkal mennének neki ennek a választásnak, illetve hogy utána mégis a konzervatív párt veszítene, akkor pedig valószínűleg egy óriási nagy hatalmi harc kezdődne meg a konzervatív párton belül, ami valószínűleg az ő vezető pozíciójába is kerülne, de hát ugye, hogyha elvesztik a választást, ez természetesen azonnal meg is történne valószínűleg egy ilyen személycsere.
Gálik Zoltánt a Corvinus Egyetem egyetemi docensét hallották.
Világtükör.
Szaúd-Arábia hivatalosan is csatlakozott a BRICS országok csoportjához, jelentette a szaúdi állami televízió. Csicsman László, a budapesti Corvinus Egyetem közel-kelet szakértője szerint az ország érzékeli, hogy átalakulóban van az eddigi világrend, ugyanakkor az Egyesült Államokkal nem akar szakítani. Varga Mónika összefoglalója.
A térségbeli szereplők érzékelik azt, hogy változik a világrend, átalakulóban van. Ugye az Egyesült Államok fokozatosan a figyelmét Kínára fordítja, azzal együtt egyébként, hogy Washington továbbra is a biztonságnak a legfőbb letéteményese, például továbbra is a legfőbb fegyverexportőr a térségbe, és Szaúd-Arábia fegyver importjának a jelentős hányadát továbbra is az amerikai fegyverek adják. Ugyanakkor azt kell látni, hogy gazdaságilag viszont ezek az országok, az Egyesült Arab Emírségeket is beleértve, amelyik szintén csatlakozott január 1-ével a BRICS-hez, hát erőteljesen Ázsia irányba tolódott el, India, Kína a legfontosabb partnerek, és ebben nagyon fontos a BRICS csatlakozás. Ugye Szaúd-Arábia szeretne globális szerepet is vállalni, tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy fontos regionális szereplő, hanem a BRICS csatlakozással egyre nagyobb globális potenciára tehet szert. És hát nem utolsó sorban pedig gazdaságilag, ugye van ez a bizonyos szaúdi terv, a Vision 2030, amely szerint szeretnék diverzifikálni a többnyire olajra épülő gazdaságot, és hát éppen India és Kína szerepe ebben nagyon jelentős. Kína ugye a legfőbb olajvásárló a térségből, ugyancsak India egy nagyon jelentős gazdasági partner. Nem utolsó sorban pedig azt is érdemes elmondani, hogy a befektetések vonatkozásában, ugye közel-keleti országok közül Szaúd-Arábia rendelkezik a legnagyobb vagyonalappal, amely ugye megjelenhet ezekben az országokban befektetések formájában. Tehát ennyiben ugye a BRICS alapító tagjainak is fontos Szaúd-Arábiának és az emírségeknek a csatlakozása.
Akkor azért Amerikával is igyekszik továbbra is jó viszonyt ápolni Szaúd-Arábia?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen alapvetően egyfajta egyensúlyozás jellemzi ezen országoknak a külpolitikáját, vagyis egyszerre próbálnak az Egyesült Államokkal, Kínával, Oroszországgal, Indiával kapcsolatokat fenntartani, hiszen ugye változóban van a világrend, ez mindenféle kockázatokat rejt magában, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy szakítana mondjuk akár Szaúd-Arábia az Egyesült Államokkal.
Azért annak, hogy Szaúd-Arábia belépett a BRICS-be, lesz messzebb menő geopolitikai következménye?
Én azt gondolom, hogy magát a BRICS-et sem érdemes azért túlértékelni ennek a szerepét, bár sokan mondják, hogy a globális délnek a szószólója és az új világrendnek a letéteményese, de azért gondoljunk abba bele, hogy az egyes tagok között itt elsősorban egy laza kooperációról beszélünk, és habár a BRICS jelezte, hogy szeretné az amerikai dollár szerepét felváltani az elszámolásokban, azért azt gondolom, hogy ez nem olyan egyszerű, még akkor is, hogyha Szaúd-Arábia és Kína között például kínai fizetőeszközben megy a kereskedelem, vagy például nemrégiben tavaly ugye India és az Egyesült Arab Emírségek is bejelentették, hogy indiai rúpiában fogják elszámolni a kereskedelmet. Ezzel együtt azért, hogy a dollár szerepét felváltsák a világgazdaságban, azért ez egy túlzottan ambiciózus célkitűzés. Lényegében ezek az országok helyezkednek ebben az átalakuló világrendben, és nem szeretnének egyik oldalon sem kizárólagosan elköteleződni.
Csicsman Lászlót, a Budapesti Corvinus Egyetem közel-kelet szakértőjét hallották.
Világtükör.
Szomália területi agresszióként értékeli az Etiópiának tengeri kijáratot biztosító etióp-szomáli földi egyezményt. A megállapodást hétfőn írta alá az etióp kormány a Szomália nyugati részén lévő szomáli föld szakadár vezetésével. Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója szerint fegyveres konfliktus várhatóan nem lesz a megállapodás miatt. Varga Mónika interjúja.
1991-ben, amikor Szomália az általunk ismert ENSZ tagállam polgárháborúba és káoszba süllyedt, az északi országrész, ami egyébként brit gyarmat volt szemben a délivel, ami olasz, kikiáltotta a függetlenségét és az elszakadását az államszövetségtől. Na most ezt mind a mai napig hivatalosan senki nem ismerte el, ám miközben a déli országrészt, hát a kalózkodásról, az Al-Shabaab terrorszervezet támadásairól és a hát ha nem is bukott, de legalábbis törékeny államiságról ismerjük. Az elmúlt 30 évben szomáli föld az egy viszonylag működő államiságot hozott létre, viszonylag szabad és jól működő demokratikus választásokkal, közigazgatással, hadsereggel és gazdasággal. Tehát gyakorlatilag egy senki által el nem ismert, de de facto működő államról van szó. A térségről tudnunk kell, ugye az Aden-öböl partján fekszik, a világ egyik legfontosabb kereskedelmi útvonalai mentén, és ugye szomáli földön található Berberának a kikötője, amelyet az Egyesült Arab Emírség már az elmúlt években nagyon komoly befektetésekkel egy fontos kereskedelmi csomóponttá tett. A másik nagyon fontos szereplő az Etiópia, ugye a világ egyik legnépesebb országa, amely nem rendelkezik tengeri kijárattal, ugye Etiópia lakossága most már majdnem 120 millió ember, és gyakorlatilag csak Djiboutin keresztül egy egyetlen vasútvonalon működik a kereskedelem az etióp magasföld és a világ többi része között. És Etiópia az elmúlt években nagy erőkkel keresi annak a lehetőségét, vagy kereste annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne még fokozni ezt a külkereskedelmet, hogyan lehet új tengeri kijárathoz jutni. Már korábban is egyébként Berbera kikötőjében az etióp államnak volt érdekeltsége a Dubai Port vállalkozásán keresztül, ugye a kikötőben 19%-nyi tulajdonrészt rendelkeztek. Ugye a mostani megállapodás az annyiban új, hogy itt nem csupán gazdasági érdekeltségről van szó, hanem effektíve a berberai kikötőben egy 50 éves bérlet keretében Etiópia kvázi szuverén területet szerez, illetve jogot kap egy katonai bázis létrehozására, és ezeknek a felhasználásával próbálnak kiépíteni egy nagy új transportkoridort az Aden-öböl és az etióp magasföld között. Ugye a híresztelésekkel ellentétben, amik az elején megjelentek, ugye ez nem jelenti azt, hogy Etiópia elismeri szomáli földet, de mindenképpen a megállapodás egyrészt efele mutat hosszú távon, másrészt Addis Abeba nem egyeztetett Mogadisuval, ugye az egységes Szomáliának a fővárosával, amely a megállapodást a szuverenitásának a megsértéseként értékel. A dologot egyébként az is bonyolítja, hogy a szomáli föld és Szomália többi része közt a határterület az vitatott, és az elmúlt egy évben itt fegyveres konfliktus zajlik a felek között, és hát többen tartanak attól, hogy a jelenlegi megállapodás az csak olaj lehet a tűzre.
Lehet ebből egy nagyobb fegyveres konfliktus? Ugye nem csak a szuverenitása megsértésének értékelte ezt a megállapodást Szomália, hanem egyenesen agresszióként emlegeti ezt.
Így van. Ugye azt látjuk, hogy hát katonailag ugye Szomália nem versenytársa Etiópiának. A problémát inkább az jelenti, hogy Etiópia és az etióp vezetés az elmúlt hónapokban hát nagyon erős nyilatkozatokat tett annak vonatkozásában, hogy nekik joguk van, egy természet és történelem adta joguk van arra, hogy tengeri kijáratot szerezzenek, és itt nem pusztán arról van szó, hogy hát kereskedelmi útvonalakon elérjék az Ádeni öblöt, vagy a Vöröstengert, hanem itt konkrét etióp területi igények jelentek meg, ami meglehetősen felfűtötte az indulatokat itt az érintett és szóba jöttő államok kapcsán, ugye Eritrea, Djibouti, Szomália kapcsán. Ezek együttesen sem rendelkeznek akkor a katonai erővel, hogy hát érdemben megtámadhassák Etiópiát, vagy katonaiak próbálják megakadályozni ezt a jelenlegi ügyletet. De az egészen biztos, hogy ez egy nagyon masszív jéghegy, ami nekiütközik annak a hajónak, ami az Afrika szarván épp az elmúlt években körvonalazódó regionális együttműködést jelenthetné, amiben egyébként paradox módon 4-5 évvel ezelőtt még éppen Etiópia volt a zászlós hajó, és az etióp projektek voltak azok, amelyek egy ilyen óriási regionális integrációt álmodtak meg, amiből minden nemzet majd profitálni fog. Az etióp kormány területi igényei, és hát a jelenlegi megállapodás Berbere kapcsán ezt nem fogja segíteni.
Marsai Viktort, a Migrációkutatóintézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották.
Világtükör.
2024 a rekordszámú választások éve lesz. 70 különböző szavazást tartanak, amelyen a bolygó több mint a fele, 4,2 milliárd ember jogosult részt venni. Szvetnik Endre összefoglalója.
Minden eddiginél több választást tartanak majd ebben az évben a világon, elég csak az amerikai és az orosz elnök választást kiemelni. Európában tovább menetelhet az újfajta radikális jobboldal, például szeptemberben Ausztriában. Közben a polarizáció egyre inkább megnehezíti a stabil parlamenti többség kialakítását, és a koalíció által kormányzott országoknak valószínűleg szélesebb többpárti megállapodásokra kell majd támaszkodniuk. A döntéshozatal továbbra is korlátozza, hogy kisebbségi kormány van Franciaországban, instabilitás és belső harcok folynak Németországban és Ausztriában, a közelmúltban összeomlott a koalíció és elhúzódik az alkudozás Hollandiában, vagy a több kis csoport támogatásától függő kormányok kihívása, erre példa Spanyolország, jegyzi meg a Demo Finland nevű finn elemzőközpont. Az elemzés szerint a politikai rendszerrel szembeni növekvő elégedetlenség növeli annak valószínűségét, hogy a hagyományos jobb-közép és bal-közép pártok politikai programjukban hajlamosak lesznek a szélső-jobb és a szélső-bal által támogatott radikálisabb politikákat is felkarolni. Ez a tendencia hatással van mind a döntéshozatalra, mind a választási eredményekre. A júniusi belgiumi választások lehet az egyik példa. A radikális jobboldal a közvéleménykutatások szerint a 2024 júniusi európai parlamenti választásokon is jelentős győzelemre számíthat. Ez valószínűleg hatással lesz az EU politikájára az olyan területeken, mint a bevándorlás, az éghajlatváltozás és az EU bővítése. A választók politikai frusztrációját tovább növeli a gazdasági helyzet. A magas energiaárak és a megélhetési költségek továbbra is aggodalomra adnak okot, még akkor is, ha a reál jövedelmek ismét növekedni kezdenek. Továbbra is fennáll az elégedetlenség a közszolgáltatások minőségével kapcsolatban, még akkor is, ha a pandémiát követően számos kormány küzd az egészségügyi ellátás javításáért. Sok a nézeteltérés a növekvő illegális bevándorlás kezeléséről és a zöld átállás felgyorsításáról is, jegyzi meg a finn intézet. Néhány országban a lakosság jelentős ellenállást tanúsít a zöld politikákkal, illetve azok doktrínere alkalmazásával szemben. A politikai pártok belül is egyre inkább megosztottak, nem utolsó sorban azért, mert nincs egyértelmű konszenzus olyan külpolitikai kérdésekben, mint Izrael és a Hamas háborúja, a kínai kihívás kezelése és az Ukrajnával kapcsolatos hosszú távú tervek. Nagy-Britanniában, ahol már lassan egy éve jósolják a munkáspárt elsöprő győzelmét, a párt lábon lőheti magát a gázai háború miatti megosztottságával. A finn elemzők szerint épp a brit lesz Európa legfontosabb választása, miközben a Szigetországban erős a status quo elleni hangulat. Európán kívül a legnagyobb nemzetközi érdeklődés minden bizonnyal az Egyesült Államokra irányul az elnökválasztással, és márciusban Oroszországban is elnökválasztást tartanak, ahol azonban borítékolható a végeredmény. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Varga Edit volt. Viszont hallásra!